Messzelátó, hazai turisztikai magazin.
Jó napot kívánok, Szent Irmai Ágnes vagyok. Messzelátunk mai adásában Isaszeg vendégváró pontjaival ismerkedünk. Felkapaszkodunk a dombtetőn álló öreg templomhoz, sétálunk a városközpontban, szó lesz a győzelemmel végződő isaszegi csatáról, meglátogatjuk a falumúzeumot, és válogatunk a települési értéktár elemei közül. Tartsanak velünk! A zenei szerkesztő Peresztegi Attila nevében is köszöntöm Önöket. A fehér falu öreg templom messziről észrevehető, hívogató látványt nyújt, amikor közeledünk vagy elhaladunk a település mellett. Tetőzete fazsindejes, támpilléres masszív falain több építészeti stílusjegy, ezzel párhuzamosan korszak különíthető el. A temető dombot egy darabig autóval, utána már csak gyalogosan, hosszú lépcsősoron közelíthetjük meg. Ide sétáltunk fel Demény Balázs történelem magyar szakos középiskolai tanárral.
Ahol a templom áll, ez a templomdomb volt mindig is a falunak a központi magja, és e köré épült a falu, és igen, a templom körött már a középkorban is feltételezhetően állt egy temető. Ennek a templomnak a régészeti feltárását Ceglédi Iluna végezte az 1960-70-es években, és ő a templomot több átépítési periódusra bontotta. Az első szakasz az a 12. és 13. század fordulóján épülhetett, ez egy kerek templom volt, hasonlította az őskői úgynevezett rotundához, és ezt a körtemplomot építették át gótikus stílusú templommá a 13. században. Illetve visszatérve a körtemplomhoz, a körtemplomhoz később hozzáépítettek egy kis kápolnát, és Ceglédi Ilona ennek a kápolnának az építését 5. Istvánhoz köti, ugyanis 5. István az apja seregével, 4. Béla seregével itt ütközött össze ugye az 1265-ös isaszegi csatában, és Ceglédi Ilona elmélete az, hogy nyilván miután István megnyerte a csatát, Istennek hálát adva építette ennek a kerek templomnak az oldalába ezt a kápolnát. És ahogy mondtam, a 13. század során építették át a kerek templomot egy gótikus stílusú templommá, és ennek a bejárata látható is.
Itt oldalt, tehát nem igen. Is a torony alatti részen.
Nem a torony alatti, igen. Tehát, és ez azt jelenti, hogy nagyjából idáig tarthatott eredetileg a gótikus templom. Ugye a következő átépítési szakasz ugye a 15. század volt. Ekkor bővítették ki ezt a gótikus templomot, magát a templomhajót is, ekkor készült el a ma is látható 8-szögletes torony, a rajta látható 4-karélyos kis mérműves ablakával, az átlós támpilléreivel, és ugye ekkor helyezték át ugye a bejáratot, ekkor készült el az említett gyönyörű szép bérletes kapu is, amit ugye később a barokk átépítésnél befalasztak, de a régészeti feltárás során újra feltárták, és most már ugyanúgy megtekintettük.
Oldalról volt akkor a bejárat?
Igen,
tehát nem is a torony alól jártak be?
Így van, oldalról volt a bejárat. A torony felőli bejárat az már a barokk átépítésnél volt, az egyébként a 18. században történt. Támpillérek, amiket itt látunk, ezek gótikusak, és csak azok az átlós támpillérek, összesen 5 darab támpillér van, ami ugye gótikus, vagy bocsánat, ezek, amiket mondtam, ezek barokk stílusú.
Igen, a gótikusoknál látjuk a köveket, tehát ilyen nagy kövekből rakták, egész más formájuk. Most szemből nézzük.
négy karélyos mérműves ablak, ami szintén ugye gótikus eredetre utal, és maga a nyolcszögletű torony is gótikus. Tehát, hogy a leglátványosabb részei azok mind a középkor nyomát viselik. A 15. században a Rozgonyi család birtokolta is a Szeged. Ő volt az egyik legvagyonosabb, legerősebb dinasztia, főúri dinasztia ebben a korszakban, és hát nyilván nekik volt rá lehetőségük, hogy segítsék a templomnak az átépítését, kibővítését.
Ha megfordulunk, itt viszont lelátunk a településre, egy részére, és azt innen látjuk, hogy mennyire dimbes, dombos is a Szeg környéke. Maga a templom is egy dombon van, és egy domb oldalban, mert a temető az vezet följebb még az erdőbe.
Illetve a temetőn keresztül lehet eljutni a Kálváriához, onnan még szebb a kilátás egyébként.
Hogyan látogatható? Be lehet elmenni? Mi van a templomban?
Igen, rendezvények során szokták nyitva tartani a templomot, miséket szoktak itt tartani, van szószék, van sekrestye, tehát van oltárkép, minden gyönyörű szép oltárképek vannak benn, vannak pacsorok, le tudnak ülni, hűvös, főleg ilyenkor nyáron nagyon jó. Ami érdekessége, hogy a templom hajó közepén vezet le egy lépcső a régi kriptába. A régi kriptából egyébként semmi nem maradt meg, mert 1930-es években leégett, és most ezt a kriptát kőtárként, lapidáriumként használják, itt tárolják a régészeti feltárás során megtalált kőmaradványokat, például ugye gótikus stílusú ablakíveket. És a Szegnek már van egy másik katolikus temploma, sokkal nagyobb, és nyilván ezt a templomot tényleg nagyon ritkán nyitják ki, ritkán lehet meglátogatni, ugye főleg a hitélet az ott zajlik, a másik, a Szent Istvánnak szentelt település. Egyébként ezt a templomot ugye iseszegiek öreg templomnak hívják, eredetileg Szent Márton tiszteletére lett felszentelve.
A templom felől jelölt turistaúton közelíthetjük meg a 2010-ben újjáépített Kálváriát. A 14 stáció képeit helyi művészek alkották. Innen Katonapallagra, a katonasírokhoz jutunk, melynek környezete kiránduló pont és Isaszeg egyik történelmi helyszíne is.
Erről a honvéd sírokról azt érdemes tudni, hogy az 1849. április 6-ai iseszegi csatában ott állomásozott Klapka tábornak a csapatai, ott alakítottak ki egy ilyen elsősegély nyújtó helyszínt. Később a halottakat is oda temették el, mind a magyarokat, lengyeleket, osztrák katonákat. Az iseszegi legendák úgy tartják, hogy régen csendőrök őrizték a sírokat, és nem lehetett oda virágokat, mécseseket vinni, de az iseszegiek ezt megoldották úgy, hogy vadvirágokat ültettek el, és ugye az vadvirágok, hogy tavasszal kinyíltak, mégis virágba borultak a sírok, és így kijátszották a szabályokat, de ez természetesen csak egy ilyen helyi legenda. A sírok folyamatosan tűntek el, a fejfák is folyamatosan korhattak el. Az utolsó fából készült fejfa az Iseszegi Múzeumnál található, kiállítva, és ugye most már ugye a civil szervezetek márvány obeliszkeket emeltek. Ami nagyon érdekesség a honvéd síroknak is, hogy van ott egy fából készült angyal, ami egy eredeti Makovec Imre tervezés.
Demény Balázs történelem magyar szakos középiskolai tanárral az iseszegi temetődombon álló öreg templomnál beszélgettünk. A zene után a Városközpontban folytatjuk utunkat. aki megérkezik is a Szegre, mondjuk autóval, kerékpárral vagy vonattal, akkor a városközpontban mindenképp be kell jönni. Mi is itt állunk, most egy körforgalom van. Szemben van a római katolikus plébánia templom, itt mellettünk egy szoboregyüttes és egy park. Melyik része ez Isaszegnek?
Isaszegnek tulajdonképpen a központjában vagyunk, mivel Isaszeg dombok között fekszik, túlságosan nagy terület nincsen ahhoz, hogy egy főtér legyen, ezt mondhatjuk igazán főtérnek.
Szabó Lászlóné, magyar történelem szakos pedagógussal beszélgetünk.
Valóban itt áll a katolikus templom, Isaszeg egy katolikus község, tehát a lakosságnak a többsége katolikus. A temetőnél lévő öreg templom kicsi volt már a század végén is. Mindig tervezték, hogy építenek új templomot, de valahogy a magyar történelem az első évtizedekben, a 20. század első évtizedeiben nem nagyon volt erre alkalmas, és akkor a 30-as években végül aztán sikerült pénzt is szerezni, és az isaszegi lakosság is hozzájárult. Ezt ki kell emelnem, hogy Isaszegen nagyon sok minden készült közadakozásból. Tehát a lakosság mindig készen állt arra, hogy segítsen, hogyha erre szükség van. Tehát a 30-as években kezdődött meg a templomnak az építése. Egy jellegzetes neobarokk épület, ami az országban 100 000 helyen van, sárga falakkal, fehér díszítéssel. A belsejében lévő oltárkép érdekes és lényeges, mert Takács István nevű hódmezővásárhelyi festőművész festette ezt az oltárt. Ez a templom Szent Istvánnak van szentelve, ezen az oltárkép középső részén, mert hármas oltárról beszélünk, a középső részén Szent István fölajánlja a koronát Szűz Máriának, és a két oldalán pedig, ami egyáltalán nem jellemző, tehát nem vallási témájú, a hármas oltárnak a két oldal, az egyik oldalon egy csata jelenet van, az is a szegi csata emlékére, a másik oldalán pedig egy népviseletben öltöztetett család látható. Abban az isaszegi népviseletben, amit ma is visel például a csatatánc együttes sok tagja, mikor isaszegi táncot táncolnak.
Mellette fenyőfákat látunk, illetve hogyha kimegyünk, bár most amennyire lehet próbáljuk a napot kerülni, nagyon meleg van, szintén egy szobor együttes, egy emlékműhöz érkezünk, szemben van a templommal.
Igen, pont szemben a templommal. Az emlékmű az első világháború halottjainak emlékére készült, és Meggyesi Ferenc készítette ezt a neves szobrászművész volt, főleg Debrecenben, alkotó Debrecenben van neki múzeuma is, tehát ő alkotta ezt a szobrot, egy anya, aki siratja a katona fiát, található rajta, és a második világháborús nevek is ide kerültek, tehát azok az emberek, akik a második világháborúban haltak, meg is a szegiek, ők is ide kerültek.
A tér egyik sarkán áll a több mint 120 éves általános iskola, melyet néhány éve új épületszárnyal bővítettek.
1905-ben épült ez az iskola. Tehát nagyon-nagyon régi iskoláról van szó, és azért lehet gondolni, tulajdonképpen a múlt század végi iskola reform, még az ötvösféle iskola reform hatott oda ki, hogy már ezt az iskolát elkezdték építeni a századfordulón, és 1905-ben adták át. És el lehet gondolni, hogy ez Isaszegnek micsoda emelkedést jelentett a kultúrában, az oktatásban, hogy egy ilyen iskolában tanulhattak a gyerekek. Kirakott téglás, sárga színű épület.
És milyen jó, hogy megtartották a homlokzatát. Igen, igen. Egyedül az ablakok, a nyilászárók vannak kicserélve ugye korszerűre, de a formája és maga az ablak kialakítás is a régit idézi.
Igen, tehát nagyon örülünk ennek. És azt is lehet látni, hogy szépen összehozták a téglával, a tégla befedéssel az öreg iskolának a formáját. Egyébként ezt öreg iskolának nevezzük, mert ugye van egy új iskola is, meg még újabb a faluban, pontosabban a városban elnézést, mert 2008-ban a várossá nyilvánították is a Szeget.
Plébánia templom mellett elindulunk jobb oldalon, és haladunk a következő helyszínünkre.
A következő helyszínünk a Honvéd szobor lesz. A domboldalon elkezdünk felfelé menni, itt van egy Csata utca nevezetű kis utca, és mikor felérünk a Csata utca végére, akkor egy hatalmas területet láttunk a dombok aljában. Ez az a terület, ahol minden évben április 6-án megrendezik az isaszegi csatát.
Hogyan zajlik egy ilyen csata bemutató, vagy csata megjelenítés?
Tulajdonképpen van egy alap, ami 30 éve ugyanaz. Azok a huszárok, akik végigjárják akkor a tavaszi hadjáratnak a különleges helyeit, tehát Szolnok, Tápióbicske, Isaszeg, Nagysalló, 60-nagy. Ők már megjelennek előző nap, lovaikkal mindennel együtt, és 6-án, mindig 6-án van, tehát ezt ki kell emelni, hogy 6-a, lehet hétfőn, pénteken, akármikor, mindig 6-án rendezzük a csatát, mert az akkor volt. Délután szokott kezdődni, olyan 2 óra körül, a városháza előtt gyülekeznek a huszárok, zenekar, fuvos zenekar, a községnek van zenekara, de vendégzenekaruk is sokszor jönnek. Elől egy kis dobos, meg egy nagy dobos, ez vezeti a menetet, utána jönnek a huszárok, utána jön a csatatánc együttes, vagy más együttesek, vendégek, és a legvégén ugye a lakosság. Ez egy vonulás gyakorlatilag. Végig jönnek itt a Rákóczi utcán, tehát el van kerítve, már az ágyuk fönt állnak, falut képviselő néhány ház és templom, mert azt tudni kell, hogy a csata idején ez leégett, legalábbis ezek a házak, és a csata idején is leégetik őket, ez is megtörténik. És természetesen jönnek a seregben az osztrák katonák is, ők fehér köpenyben, a huszárok meg a szokásos magyaros huszár ruhában érkeznek meg, díszmenetet alkotnak, és akkor utána megkezdődik a csata. És akkor egy történész, egy vendégtörténész mindig elmeséli, hogy akkor most mi történik. A végén levonulás van, aztán a huszárok mennek pihenni, megmulatozni, mert győztek, mert mindig győzünk, minden évben győzünk, ők győztek, és akkor utána még ott táncolnak, ott kint töltik. Ez egy nagyon szép nap mindig.
Így van, ez egy nap, és akkor csak erről szól. Igen. Legyen az hétfőtől vasárnapig, bármelyik nap.
Sok turista érkezik ott.
Tehát ez egy kifejezetten olyan vonzerű a városban, ahová távolabbról is jönnek látogatók, jöhetnek látogatók.
Igen, sokszor van, hogy turista csoportot úgy kísérek, hogy délelőtt elmegyünk megnézni a nevezetességeket, és akkor délután 2-re vár fönt vannak a Szoborhegyen, és akkor ott már magára szoktam őket hagyni, ha elmondom a csata történetét én is, és akkor ők is megnézik a nevezetességeket.
Visszajövünk a városba.
Visszajövünk a városba, megint itt vagyunk a körforgalomnál, a főtéren. Gödöllő felé vezető Kossuth-Lajos úton még megnézhetjük a református templomot is. A református templom is kötődik ugyanis az isaszegi csatához, mert annak a 100 éves évfordulójára avatták fel, tehát 1949-ben. Ennek a helyén volt Damjanicsnak a csapata, és ő volt az, aki erről a területről támadta az osztrák egységeket. Tudnék, az osztrákok már délelőtt bevonultak ide a faluba. Egyébként akkor az isaszegi csata napján nagypéntek volt. És meg kell mondjam, hogy ez a nagypénteki nap, ez nem csak Krisztus szenvedéseiről szólt, hanem az isaszegiek szenvedéseiről. Mert a győzelem az egy dolog volt, hogy az megtörtént, és boldogok voltak utána talán. De az, hogy gyakorlatilag mindenüket elvesztették, hiszen a házakat leágyúzták, tönkrementek, leégtek, a templom is megsérült, az öreg templom is megsérült. Utána el kellett temetni a halottakat, tehát itt maradtak ugye az isaszegiek ezzel, illetőleg hát maradt természetesen a seregben is az a részleg, amelyik erről gondoskodott, de bizony el kellett temetni a rengeteg halottat, mert osztrák részről is, és magyar részről is, pontosan nem tudjuk, de olyan 1000-1000 körüli lehetett a halottak száma. Nagyon tragikus volt ez, meg kell mondjuk, isaszeg szemében, viszont utána, miután ez volt az a nagyon fontos győzelem, ami meghatározta aztán a továbbiakat a történelemben, nagyon büszkévé tette őket, és ők mai napig is az isaszegi csatát nagyon fontos dolognak tartják.
Az iménti percekben Szabó Lászlóné magyar történelem szakos tanárt hallották. A zene után sétánkat a Falu Múzeumban folytatjuk, ahol Szmolica József, a gyűjtemény kezelője vár minket. Thank you. Ideiglenes kiállítás fogadja a belépőket a falu múzeum előszobájában. Díszesen hímzett viseletdarabok, lakástextilek és sok-sok fénykép idézi a város máig őrzött néphagyományait. Szmolica József, a gyűjtemény kezelője, kalauzol.
Ez volt a célunk, hogy figyelemfelkeltés céljából bemutassuk is a Szegnek a népművészetét, népi hagyományát, mert igen gazdag, múlttal rendelkezik. Bemutattuk a 20-as, 30-as évektől, illetve dolgoztuk föl a fotókon keresztül, illetve a kiállított textiliákon, hímzett pruszikokon keresztül is a Szegnek a szívet, lelket gyönyörködtető népviseleti ruhákat, és itt lényegében a 20-as, 30-as, 50-es évek, 60-as évek, tehát elindultunk valahonnan annak idén, amikor még igazából nem beszélhetünk népviseletről, hiszen valamilyen ruha volt rajtuk, hosszú bokegérő szoknya, de még nem alakult ki a 30-as évekre jellemző hímzett, például mellény, pruszlik, félújú ing. Ez adta az ötletet az őseink viseletére, hogy nem igazából a népviselettel indult ez, hanem itt is lehet látni itt egy fotón, ahol egy kis mezítlábas kislány van. Tehát a hétköznapi ruházatból alakult ki később, ahogyan gazdaságilag, anyagilag is ugye bírták és megvásárolni a különböző kelméket.
Tehát mikor kezdtek díszesebbé válni ezek a ruhák?
Hát ezeket jellemzően úgy lehet mondani, hogy az 1920-as évektől kezdve, 30-as évek elejétől lehet azt mondani, hogy itt már kialakult a jellegzetes isaszegi népviselet, a kékfestő kötényjel, ami alul hatalmas vagy rózsával, ahhoz hasonló gyönyörű szép virágmintákkal hímezték, díszítették, a pruszlik is megjelenik, és lehet azt mondani, hogy szinte egy négyzetcentiméter üres felületet nem találunk, mert például lehet ez egy búzavirág, lehet az egy éperminta, szinte teljesen kihímezték virágmotívumokkal, díszítéssel. Tehát akit érdekel a népművészet, és Isaszegnek tényleg nagyon csodálatos és nagyon gazdag népviseleti hagyománnyal rendelkezik, és hát ezt dolgoztuk föl, ezt mutattuk be április 24-én a Magyar Népviselet Napja alkalmából.
Beléphetünk akkor a múzeumi térbe. Egy nagy terem, és úgy látom, hogy itt különböző oldalakon, sarkokban, enteriőrökben, illetve a falakon és tárlókban különböző témák vannak kidolgozva, bemutatva.
Szatmári Zoltán, régiségkereskedő, amatőr régész, amatőr történész volt az, aki megalapozta a saját gyűjteményével az isaszegi helytörténeti gyűjteményt. 1967-ben nyílt meg a mellettünk egy régi, vertfoglaló öreg épületben a régi múzeum. 1970-es években sok gond volt ez az épülettel. Tudni kell, hogy ez egy öreg, olyan paraszti épület volt, vertfalazatú épület, amelyben sem fűtés, a világítás is nagyon minimális volt. 1970-es években többször volt az, hogy a régi épület fala kidőlt, beleszakadt a tetőzete, és Zoli bácsi, hogy mentse a menthetőt, 80 éves korára, tehát ez nagyon lényeges, nekifogott egy új múzeum építésének, 80 éves korában. A múzeumbarátok köre nagyon minimális pénzzel fogtak hozzá, 81-ben, és két éves társadalommunka árán 1982. október 2-án került átadásra ez az új épület, ahol most is vagyunk. Itt már ugye egy tematikus kiállítást készítettek, korunk szerint van feldolgozva, tehát ahogy belép ide a kedves látogató, most itt ugye jobb oldalt egy időszaki tárlatot láthatunk, az isaszegi csatát bővítettük ki, számunkra nagyon fontos, hiszen Isaszegre, ha ide érkezik egy kedves látogató, kiránduló, barátok, ismerősök, lépten nyomon az itt lezajlott győztes csatának a tárgyi emlékeivel, illetve ennek az emlékhelyével találkozik, tárgyi emlékeivel a múzeumban, emlékhelyével meg a városban. És ezt bővítettük ki, hiszen az állandó kiállításunkban van egy rész, ahol egy hatalmas nagy ólomkatona kiállítás, egy dioráma is országos viszonylatban nagy látható, de azt szűknek találtuk, és itt nagyon sok szájhagyományt is feldolgoztunk, nagyon kevesen tudják, de hát én is itt vagyok egy pár évtizede, én sem tudtam, hogy van egy múzeumi adattárunk, ami olyan, mint szinte egy kis mini levéltár, ahol a gyermekhősökkel kapcsolatos legendákra bukkantam, Tehát Tímár Mihály, Gáspár Józsi, mind a kettő isaszi kamasz fiú volt, és ennek a két kamasz fiúnak a története, a legendáját dolgozták föl, korabeli írások, és ezeket én már ide kihelyeztem, direkt azért, hogy a fiatalok büszkék legyenek rá, hogy az ő őseik annak idején a fiatalok is igenis részt vettek, és segítették a szabadságharc idején ahhoz, hogy is győztes csata legyen itt is a Szegen. De sok szájhagyomány is van, tehát beszélhetnénk például a párbajfáról.
Itt látjuk is egy képet, igen. Egy nagyon magas és terebélyes vadgesztenyefa. Ez volt a párbajfa.
Igen, és ugye Palvisz Otto és Baradi Rihárd, ugye hát Jókai Morra, nagy magyar regényírónk, nagyon szépen megírta a Kőszémber fiai című regényében a királyerdei csatát, és ebben a csatában zajlik le Palvisz Otto és Baradi Rihárdnak a párbaja. De hát ez egy tulajdonképpen egy szájhagyomány. Ennek állított emléket az isaszegi emlékezet, akkor Jókai Mór hagyomány szerint Isaszegen járt és adatokat gyűjtött ehhez a szép regényéhez, ennek a megírásához, akkor széltében hosszabban bejárta ezt a kórhű csatateret. És akkor az isaszegi Mórnál legényeknek javasolta ő, hogy ennek emlékére ültessenek egy vadgesztenyefát.
Hol van ez a fa?
Ez a Rákóczi után található, a Rákospatak hídja után, ha tovább megyünk Pécel fele, akkor baloldalt, ez egy magánterken található el.
De látható,
így van, és messziről is látható.
Két enteriőr, konyha és egy szoba, talán ez is egykort idéz, és a szegi lakóépületnek a belső tere van megjelenítve.
Velünk szembe egy 20. század elejéről származó paraszpolgári konyhával állunk szemben. Mindenféle, tehát háztartáshoz szükséges eszközök ugye itt megtalálhatóak, többek között egy nagyon szép tűzizománcozó sparhelt, a sparhelten cseréplábas, részfazék, két különböző vasallót is találunk. Hát a köznyelben ez a faszenes vasalló, parzsas vasalló, öntvény, öntött vasalló, illetve a szobók használtak egy tisztábbat, amely egy ilyen vasbetétet kellett felforrósítani, és ugye hát azt beletették is, ami ki nem hűl, a lehetett vele vasalni.
Festett tányérok, különböző virág, minták, női és a nevek, igen, női
igen,
nevek.
Kedves igen. A férfiak. Tehát igen, a férfiak általában
ezt
a
legények.
Igen, tehát ilyen ajándékozás céljából a kedvesüknek, vagy a szerelmüknek emléktárgy volt ez részükre. Vagy a polcon pedig len, úgynevezett türelemüveget láthatunk, és a türelemüvegben pedig len, alulról fölfele egy hosszú fapálcával egymásra építették rá a Kálvária templomot. Selmezbányai Kálvária templomot ábrázolja, alul volt a szlovákoknak a temploma, középen a magyaroké, legfelül pedig a sváboké, és mindegyik nemzet a saját anyanyelvén imádkozhatott Istenhez.
Korszakot váltunk, változik az enteriőr. Egy terepasztalon sok-sok ólomkatona segítségével, és ott látjuk az isaszegi templomdombot, megjelenítik az április 6-i csata mozzanatait, menetét. Mire készült ez a terepasztal?
Nagyon érdekes története van. Homoki Gyula, miniatűr hadtörténelemmel foglalkozó, kiállításrendező volt ennek a készítője. Egyébként kisfiával és feleségével együtt hónapokon keresztül készítette. 2000-es években volt itt mellettünk a szakközépiskola területén neki egy kiállítása. De egy méteres volt körülbelül. Akkor megláttuk, és végül is úgy döntöttünk közös elhatározással, hogy kell nekünk egy terapasztal, megépítetjük, de nem egy méteres lesz, hanem én nem tudom, ez körülbelül 3 méteres, 1,5 méteres biztos, hogy van, és egy ilyen hatalmas nagyot álmodtunk meg. Az isaszegély csatát időben, térben sűrítve mutatja be. Magát a terepasztalt kettészeli a Rákospatak, ősidik volt a Isaszegnek a nagy folyója, idézőjelbe téve, de 1848-ban egy heves sodrású bővízi folyócska volt ez a Rákospatak. Több vízimalmot is hajtott, tehát Gödöllő Isaszeg között, Isaszegén is volt, és Isaszeg és Pécel között szintén. Itt például egy vízimalmot is látunk, amelyet átalakítottak például a honvédek sebkütőző helyé, egy ispotájá, tehát így gyógyították a sebesült honvédeket. Látható maga a Isaszeg falu, ahol már szorongatott helyzetben vannak a császári katonák. Lehet látni, hogy a nátfedeles házak szinte mindegyikén a tűz, ott van a láng, színes ilyen cellofán papírral mutatta be a készítője ezt a tüzet, és tény és való, hogy a valóságban is ez így volt. Kevés ház volt az, ami megmenekült, és nem lett a tűz áldozata. Belekerült ebbe a terepasztalba maga a Szent Márton templom, az öreg templom, hiszen a templomdomb és alatta például a plébánia épülete volt Jelasicsvánnak a főori szállása. Tehát az ellenséges vezér ugye innen irányította a katonáit, a horvát katonákat, és ugye ezeket a dombokat, magaslatokat, temetődombot, jobbra tőle van a szoborhegy, azt a magaslatot is a magyar honvédeknek a császáriaktól vissza kellett foglalni. Ez nem ment olyan egyszerűen. Lehet, hogy azért is ilyen nagy ez a terepasztal, mert a maga csata is időben elhúzódott. Tehát közel 12 órás ütközet, ehhez kell egy ekkora terepasztal.
Hány katona van? Hány ólomkatona van?
Körülbelül 1000 figurális ábrázolású katona van itten.
Az egyenruhák is nagyon jól ki vannak dolgozva. Látjuk a csapatoknak az egységét, vannak barnában, szürkében, fehér felsőben. Akkor itt van a lovas szakasz, itt a lovakon ülnek a katonák, itt vannak az ágyúk az előtérben.
És ahol most a város elhelyezkedik, ez az egykori csatatér volt. Tehát nagyon kevesen tudják, mert jött be látogató is, hogy hát keresték a csatateret, hogy hol zajlott le annak idején, hát egy mezőt, egy rétet képzelnek, ami egy üres, de ez már nem létezik. Ez a erdő, amely nem volt sűrű erdő, hát egy része igen, egy része tisztásokkal, ligetekkel volt tarkítva, és ez volt az a csatatér, ahol több tízezer magyar és osztrák katona vére öntözte, lehet így is mondani. Hadiszerencse Isten asszonya végül is a magyarok oldalára állt, és így igaz, hogy éjfél környékén dőlt el, hogy miénk a győzelem.
Az Isaszegi Falu Múzeumot Szmolica József gyűjteménykezelő mutatta be. 2013-ban alakult meg az isaszegi értéktár, melyben jelenleg 69 elemet jegyeznek. Ezek közül emelünk ki néhányat Majsa Györgynével, az értéktár bizottság elnök helyettesével.
Büszkék vagyunk, hogy ebből a 69-ből helyi értékünk már bekerült a Pest vármegyei értéktárba. A Szent Márton templom, öreg templom, a Honvéd szobor, a Teveszi emlékhadjárat, benne az isaszegi történelmi napok, dr. Sáska László isaszeg egykori orvosa, Afrika kutató, katonapallag, honvédsírok, Ripka Ferenc isaszeg születte, Budapest egykori főpolgármestere 1925-től 32-ig, és királyok 1965-ös csatája, 4. Béla és fia, 5. István között zajlott ez a csata. Ez az értéktár kezdeményezésére készült ez az emlékhely.
Egészség és életmód, gyógyszerek, gyógynövények, gyógyvíz, gyógyászat.
Elsősorban a gyógyszerészetre gondoltunk, illetve a híres Afrika kutatónkra, a körzeti orvosunkra. Isaszeg harmadik körzeti orvosa volt, nagy közmegbecsülésnek örvendett, 10 évig volt Isaszegen körzeti orvos. Kiment aztán Afrikába, egy érdekes magánéleti történés, hogy beleszeretett egy nála 20 évvel fiatalabb, 18 éves lányba, Mojzis Máriába, vele aztán kimentek külföldre. Sok utazgatás után Tanganyikában telepedett le, Arusában, a Meru vulkán tövében építette fel a rendelőjét, és ott 4 millió főre volt egy szakorvos, aki ő volt. Hagyatékát az Érdi Földrajzi Múzeum őrzi. 2 rovart neveztek el róla, tehát 2 rovartfajt fedezett fel, akkor az orchideának egy különleges válfaját, aminek a leírását ő adta, foglalkozott a malária kutatással és a rák kutatással.
Következő szintén a gyógyszerészet.
Gyógyszerészet.
Területe.
Így van. Tinágöl Serafin, eredeti neve Serafina, mert a Serafin az a férfi változata. Akkoriban lerövidítették a nevét, mivel ugye nőket nem szívesen láttak egyetemeken. Ő volt az első magyar okleveles egyetemet végzett gyógyszerésznő, a Kolozsvári Egyetemen végzett, 1903-ban kapott diplomát. Nagy megkülönböztetésekben volt része, nem ülhetett a férfi tanulók mellé, hanem a tanárral együtt a katedrán szembe velük, sokáig nem is végezhetett kísérleteket. Igaz, hogy kitüntetéssel végzett, de a tablóképen a sarokban volt a fényképe, és kisebb volt a fényképe, mint a férfi évfolyamtársaié. A másik érdekes dolog, hogy az az épület, ahol az ő gyógyszertáruk volt, az Angyal gyógyszertár, a főúton, a Rákóczi utcában ma is található, 1919-től az 50-ig, az államosításig Angyal gyógyszertárként működött. Férjével, Pesti Mihállyal együtt ők vezették ezt a gyógyszertárat, aztán később a lánya, Pesti Zsuzsanna, ő is gyógyszerész volt, és ő vette át, de 50-ben ugye államosították, és akkor ő beköltözött a fiához Pestre, aki fogorvos volt. Mivel Jókai Mór is kötődik Isaszeghez, ugye van egy híres regény, a Kőszívő ember fiai, és abban van egy fejezet, a Király erdőben című fejezet, amely emléket állít az isaszegi csatának, ami 49. április 6-án volt Isaszegen. Jókai Mór az 1860-as évek közepén járt Isaszegen, és a visszaemlékezések szerint a Damjanics utcában, ami a Szoborhegyhez vezet fel, ott a végtábla bíróék házában szállt meg, és onnan járta a királyerdőt, a falut, és beszélgetett az akkori emberekkel. Ugye ez a regénye pedig 1869-ben jelent meg. Minden évben megrendezik Balatonfüreden a Jókai bableves főzőversenyt. Ugye 1904. május 5-én halt meg Jókai, és a halálának az évfordulója táján május elején szokták ezt ott megrendezni. Most annó nagyon régen, még amikor községi könyvtár voltunk, tehát olyan régi már ez a verseny, mi is beneveztünk, először, és most az értéktár tavaly 2025-ben az értéktár színekben indultunk. Királyerdő markotányosai nevet találtuk ki magunknak, és a 49 csapatból sikerült elhoznunk a második helyet, úgyhogy megkaptuk az Ezüst Kanál díjat. Dr. Dobrovics Károlyné, ő egy kitelepített hölgy volt, és az akkori körzeti orvosnak, Juhász Katalinnak volt a társalkodó nője.
Neki az emlékkönyve van benne a helyi értéktárban? Milyen volt ez az emlékkönyv? Itt egy-két oldalt látunk is belőle. Ugye az az emlékkönyv, most a hallgatók gondolom sokak emlékeznek arra, hogy adogattuk egymásnak, és akkor mindenki valami kis rajzot, kis emlékverset beleírt, majd visszaadta. Ez volt egyfajta emlék valakitől. Magdi néninek volt ilyen különleges emlékkönyve?
Hát Magdi néni a szokásoktól eltérően nem az osztálytársainak a beírásai gyűjtögette, hanem édesapja, aki az Inger és Voltner kiadóvállalat jogásza volt, ugye sok művész és irodalmár járt hozzájuk. 1914 őszén kapott egy emlékkönyvet, akkor kezdte gyűjteni azoknak az embereknek az beírásait, akik hozzájuk jártak. Az első 1914. november 5-én került bele, Krúdi Gyula írta: mindig a szívére hallgasson, kisasszony, ez a legdrágább, de legnemesebb pékozlás. Aztán a következő, 14. november 21-én: ami a férfinél a bátorság, az a nőnél az irgalmasság. Ezt Herceg Ferenc írta bele. Olvashatjuk még az albumban Lika Károly, Tusa Kenna, Zilahi Lajos és Gárdonyi Géza sorait is, báró Mednyánszki László festő és Móricz Zsigmond autogramját jegyezte be.
Igen, itt látjuk is pont Mednyánszki László autogramjánál, és igen, egy rajznál
és
van kinyitva.
Károly festő, grafikus rajza látható.
És hol van ez az emlékkönyv?
Ez az emlékkönyv a könyvtárban van, mert a Magdi néni nekünk ajándékozta. Ugyanis ő rendszeresen minden nap járt a könyvtárunkba, segített nekünk, ivádott olvasni. Ő pecsételte a könyvtárba a könyveket, és ő írta be a leltári számokat. Tehát nagyon jó viszonyban voltunk vele, és így hálából nekünk ajándékozta ezt az emlékkönyvet. Úgyhogy ez az emlékkönyv restaurálva lett, úgyhogy a könyvtárban, aki Islaszegre jön, megtekinthető.
Népi hagyományőrzés.
Igen. A néphagyományőrzés szinten a csatatánc együttest emelném ki, és a csatangoló néptánc együttest. A csatatánc együttes már 55 éve működik is a Szegen. Több mint 100 tagja van. Egész óvodás kortól a felnőtt korig különböző csoportjai vannak.
Nagyon így szép van. Viseletben vannak.
Igen, igen. A másik jelentősége ennek, hogy ők népszerűsítik az isaszegi népviseletet. Ugye Isaszegnek a hímzése is egy érdekes. Például a gyümölcsök közül az eper és a medgy, az nagyon, aztán a rózsák, a kalász, a búzavirág, ezek ilyen jellegzetes darabjai a kötényeketnek, a pruszlikoknak és a mellényeknek.
turizmus vendéglátás és a gasztronómia, ugye az isaszegi kalács. Itt látjuk is a mozzanatokat, ahogy készítik az asszonyok. Miben más, mennyiben más ez a kalács, illetve mikor készítik? Dupla, tripla fonott kalács, nagyon sok búbocskája, fonása van.
Az isaszegi lagzis kalács az Kisvincéni Annus néni nevéhez kötődik, aki 1916-ban született, és 2016-ban még megünnepelhette a századik születésének a századik évfordulóját. Ő volt isaszegen régebben a lagziknak a házi asszonya, úgyhogy végül is a főző és sütő asszony. Ugye ezt a lagzis kalácsot is ugye kemencékben sütötték. Akkoriban ugye parasztlagzik voltak, sátorosak, sok-sok vendégek, és az előkészületek már kedden elkezdődtek. 12 féle süteményhez és az ételek elkészítéséhez ugye idő kellett. A kalácsot csak csütörtökön kezdték el sütni, amihez még a kemencét Annus néni gyújtotta be. 11-12 kalács sült egyszerre a nagy fekete magas szélű tepsikben, amit erre a célra csináltatott Annus néni. Volt, hogy 35-36 darab is készült egy esküvőre. Aztán pénteken kezdődött a disznó és baromfi vágás, aztán eljött a szombat, a nagy nap. Vendégeknek az ebéd ragú és májgombószleves volt, aztán már csak hurka és kolbász következett. A pörkölt és a fasírt ebédre már csak később jött divatba. Vacsorára tyúkhúsleves és leveshús, sült és rántott hús, ludaskása kétféle körettel, és hozzá savanyú. Aztán jöttek a sütemények, torták, hajnalban az utolsó ételként töltött káposztát szolgáltak fel. Hát Annus néni azt mondja, hogy általában májustól októberig voltak az esküvők, a csúcsidőszaka május és augusztus volt, ekkor minden hétvégén dolgozott, egy esküvőn átlagban 150 meghívott volt. Volt neki saját kemencéje, egészen a 90-es évek végéig ő sütött benne. Generációk hívták őt meg az esküvőjükre ünnepi ételt főzni. Volt olyan családnál, ahol a szülők, a nagyszülők és még az unokák esküvőjén is főzött, és előfordult olyan is, hogy annyira szegény volt a fiatal pár, hogy nem fogadott el tőlük a munkáit semmilyen fizetséget. Örült, hogy ő is hozzátehetett valamit a fiatal pár indulásához.
Ezt a kalácsot megsütik még? Szokták akár ilyen városi eseményekre, vagy bizonyos rendezvényeken?
Szoktak sütni, például a múzeumnak is van egy kemencéje, és amikor ott csináltunk például nyáron a gyerekeknek tábort, akkor a kemencében sütöttünk kalácsot is.
Szilasi Balázs vagyok, és az Isaszegi Művelődési Ház és Múzeumi Kiállítóhely igazgatója vagyok. Isaszegen nagyon-nagyon sokféle egyesület, szervezet van, civil szervezet, akik mind az itteni hagyományokat és kulturális programokat ápolják, viszik. Nagyon-nagyon sok olyan program és rendezvény van, amit önállóan is viszik a hátukon az egyesületek. Ebből adódóan úgy gondolom és úgy látom, hogy a mi dolgunk és a feladatunk, mint kulturális intézmény, nem csak a közösségi terek kialakítása, hanem nyilván ezeknek a szervezeteknek, egyesületeknek összefogni a programjait, hiszen nagyon-nagyon sok a hagyományőrző program, ami itt azért is a szex szempontjából nagyon fontos. Azért itt van például a májfa döntés, májfa állítás, ugye azzal kezdve a májfa döntés, ezek is a disznóvágás, tehát ezeket is ápoljuk. Itt vannak még az ünnepek természetesen, de azok állami és ugyanígy ugye városi szinten működnek. Folyamatosan mindig olyan közösségi élet zajlik, és ápoljuk ezeket a dolgokat, de ide tartozik a gasztronómia, ugye itt van a kenyérsütők, egy kemencét is építettek. Azt gondolom, hogy ez a feladatunk, hogy ezeket összefogva, segítve, támogatva bonyolítsuk és mellé álljunk.
Az iménti percekben Majsa Györgynét, az Isaszegi Értéktár Bizottság elnök helyettesét és Szilasi Balást, a Művelődési Ház és Múzeumi Kiállító Hely intézményvezetőjét hallották. Messzelátunk mai adása ezzel véget ért. A zenei szerkesztő Peresztegi Attila nevében is további kellemes rádiózást kíván a szerkesztő, Szent Irmai Ágnes.
Messzelátó. Hazai turisztikai magazinunkat hallották.